Reklámot hallottak. V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Magyar-lengyel tanácskozás 56-ról és a lengyelek szerepéről, segítségnyújtásáról 70 évvel ezelőtti forradalmunkban és utána. Történelem és identitás, egy felmérés tanulságai és turizmus a víztározóban, avagy egy kiállítás hangképei. Köszöntöm Önöket, Járai Juditot hallják, s az imént Visegrádi magazinunk mai fél órájának témáit soroltam. Tartsanak velünk ma is! Esztendővel ezelőtti őszön, vagyis 1956 őszén sok gyermek és fiatal vált hirtelen felnőtté, szinte egyik napról a másikra. A forradalom napjaiban az emberek hallgatták a Szabad Európa Rádiót és a buzdítást, hogy veletek vagyunk, segíteni fogunk. Persze nem voltak velünk, illetve szüleink és nagyszüleink nemzedékével, és nem is segítettek. Ám sokan érezték, sőt akár tudták is, hogy mégsem vagyunk magunk, hogy a lengyelek valóban velünk és mellettünk vannak. A lengyelek iránti rokonszenv talán mindig is a magyar patriotizmus része volt, de 56 napjaiban ez ismét nyilvánvalóvá lett. Nemzeteinket ismét összekötötte a forradalom és a szabadság szeretet, az önkényuralom és az elnyomás elleni küzdelem, a nemzeti szuverenitás akarása. Erre a dicsőséges 56-ra emlékeztek a napokban a Budapesti Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Budapesti Lengyel Intézet szervezte tudományos konferencián. A kétnapos tanácskozáson, amelynek címe Forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon több mint 200 vendég vett részt, személyesen vagy online felületen. A két ország neves szakértői panelbeszélgetéseken elevenítették fel a történéseket és az emlékeket a poznányi júniusról és a magyar őszről. Idézték Albert Camus francia író egyik híressé vált gondolatát, miszerint 1953 és Kelet-Berlin, valamint 1956 Poznány és Budapest után a vasfüggönyön túli szabad nyugati világ számára világossá vált, hogy összeomlott egy gigantikus mítosz, a kommunista ideológia mítosza. A konferencián ott volt Márta Renátó is. Az ő beszámolója és interjúi következnek.
1956 magyar és lengyel történelmi eseményeire emlékeztek magyar és lengyel történészek, kutatók Budapesten, hogy továbbadják és egyben megőrizzék a tudást és az emlékezetet. A konferenciával párhuzamosan Szétlőtt városok 1956 Poznán és Budapest címmel plakátkiállítás is nyílt. Ez mindmáig megtekinthető a Nemzeti Emlékezet Bizottság a budapesti Vasutcai épületében. A konferenciát a Lengyel Václav Felcsek Alapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Budapesti Lengyel Intézet és a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete közösen rendezte. A forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon gondolatjegyében és címmel megtartott tanácskozás megnyitóján Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke úgy fogalmazott. Az 1956-os magyar és lengyel forradalom vált a 20. századi kollektív emlékezet legfontosabb kikristályosodási pontjává, mert ez az évszám a szovjet birodalomba kényszerített társadalmak szabadságvágyának szimbóluma lett. Hogyan emlékezünk ezekre az eseményekre? 1956-ban a lengyelek tüntettek a magyarokért, több ízben segítséget nyújtottak, gyógyszert és életmentő vért küldtek, élelmiszert és tiszta ruhát. Bank Barbara történészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagját kérdezem.
56 nyarán Poznányban elkezdődik valami, és október 23-án ez a folyamat nem csak Budapesten különben, hanem akár Debrecent is lehetne említeni, Debrecen városát, főképpen azokon a helyeken, azokban a nagy városokban, ahol a főiskolai, illetve az egyetemi hallgatók kicsit fiatalosabban másképp gondolkodnak, nem biztos, hogy megtapasztalták azokat, melyeket a szüleik, nagyszüleik megtapasztaltak. Ez az öntudatra ébredés, egy kicsit lazítás, úgymond azon a kötélen, nem sokat, csak egy icike-picikét. Sztálin halálát követően, illetve a magyar politikai változásokat követően egy sóhaj, egy nagy levegővétel volt. Aztán talán ugyanoda jutunk, ahonnan jöttünk, de mégis kicsit másabb. A diákok Szegeden már 16-án, tehát előző hetekben beszéltek dolgokról, beszéltek a lengyel eseményekről is. A lengyelek nem csak előképek, úgymond, hiszen ott is azért a lengyel állambiztonság eléggé durván avatkozik bele az eseményekbe, de minden esetre ugye a lengyelek jönnének segíteni a magyaroknak is a forradalom alatt.
A történelmi konferenciáknak a tudományos jelentőségük mellett társadalmi szerepük is van. Szokták mondani, a történelmet a győztesek írják. Írták? Ez persze féligazság, de tény, hogy a történelmi döntések és fordulópontok gyakorta a gazdagabb győztes nemzeteknek kedveztek. A tudományos konferenciák viszont nem egyszer éppen a kisebb országok igazát védik, a valóságot tárják elénk. Bank Barbara.
Szoktam volt mondani, hogy a győztesek írják a történelmet, a Szovjetunió a győztesek oldalán állt, tehát az ő szemszögéből a kis államok, vagy a legyőzött, vagy az érdekszférájába került államok teljesen másképp vannak megítélve, mint az, hogy a mi nemzetünk, vagy a lengyel nemzet történetét olyan szinten tárgyaljuk le, olyan szinten hozzuk fel az igazságot, amiben ezt azt gondolom, hogy az elmúlt években megtörténik.
Ez a két nemzet, mármint a magyar és a lengyel, már a középkor óta baráti és dinasztikus kapcsolat. Áll egymással, hiszen voltak közös királyaink, közös szentjeink, közös harcaink és közös kezdeményezéseink is. Hogyan érvényesült ez a barátság az elmúlt évszázadokban, amikor nemzeteink forradalmakat éltek át? Hogyan formált bennünket erősebbé és bölcsebbé? Kérdezem Rafał Opulskit, a krakkói Szent II. János Pál pápai egyetem oktatóját, a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet tagját.
Było kilka takich momentów w historii XX wieku w relacjach między Polską a Węgrami.
A 20. század történetében több olyan pillanat is volt a lengyel-magyar kapcsolatokban, amikor a lengyelek számíthattak a magyarokra, és a magyarok a lengyelekre, mondja a lengyel történész. Majd példát is említ. Ilyen volt az az időszak, amikor Lengyelország nehéz helyzetben volt, és a bolsevikok háborút vívtak ellene. Ez közvetlenül azután történt, hogy Lengyelország visszanyerte függetlenségét, és pusztított a lengyel-bolsevik háború, fogalmaz. És hangsúlyozza, hogy a lengyelek akkor is számíthattak a magyarokra. Rafał Opulski megjegyzi, ugyanez igaz volt a II. Világháború idején is. Ezt a barátságot Lengyelországban máig őrzik, és számos helyen megemlékeznek róla. Hogyan értékelhető a jelenlegi kapcsolat Lengyelország és Magyarország között? S legyen szó ezúttal csupán a tudományos, a történettudomány területén meglévő kapcsolatokról. Hogyan működik együtt a két nemzet? Kérdezem a szakértőt. Rafał Opulski.
Myślę, że w ogóle przyszłością jest badania komparatystyczne.
Úgy gondolom, hogy a jövő az összehasonlító kutatásoké. Korábban nemzetközi programot vezettem fiatalok számára Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországból. S az a benyomás erősödött meg bennem, hogy sokkal többet tudunk Franciaország, Németország, Nagy-Britannia vagy akár Oroszország történelméről, mint egymáséről. Sokkal kevésbé ismerjük a saját régiónk népeinek történetét. A csehek még viszonylag sokat tudnak a szlovákokról, a szlovákok a csehekről, mondja a krakkói egyetem oktatója. Rafał Opulskinak meggyőződése, hogy a kutatóknak, a tudósoknak sokkal gyakrabban kellene találkozniuk, tapasztalatot cserélniük, mert, mint mondja, a mostani konferencia is megmutatta, hogy nagyon sok történelmi tapasztalatunk hasonló. Szerinte ezért is fejleszteni kell az összehasonlító kutatásokat.
Mam nadzieję, że następnym razem z tymi badaczami z Węgier spotkamy się w Polsce.
Remélem, hogy legközelebb a magyar kutatókkal már Lengyelországban találkozunk. Tette hozzá Rafał Opulski, a krakkói katolikus egyetem tudósa.
A magyar-lengyel konferencia egyúttal tisztelgés is volt a kommunista rendszerekkel szembeszálló bátor társadalmak előtt. De nem csak a tisztelgés és az emlékezés volt napirenden, hanem fontos kérdések is megfogalmaztattak. Az például, hogy mit jelentenek az akkori forradalmi események a mai nemzedékeknek? Hogy mit jelentenek és milyen mélyen érintik meg a későbbi nemzedékeket a történelem fordulói, de akárcsak a kisebb eseményei is, Ez bizony, kell mondani, az oktatástól, elsősorban a történelem oktatásától is függ. De ki, mit és hogyan oktasson? Iránytű helyett kapaszkodókra van szükség a történelem oktatásban. Ez a fő megállapítása a Matthias Corvinus Kollégium, az MCC Tanuláskutató Intézete tanulmánykötetének. Az iránytű az európai és ázsiai történelem tanításos című kötet a szakemberek 16 országban végzett 3 éves kutatását zárja le. Vajon mi a fő különbség az európai és az ázsiai történelem tanításban, s azon belül is a nyugati, a közép-európai, illetve a keleti felfogásban? Az MCC Dunaszerdahelyi központjában tartott előadás és könyvbemutató után a projektvezetővel Fodor Richárddal és Fekete Áron kutatóval Haják Szabó Mária beszélgetett.
Nagyon határozott törésvonal alakulhat ki olyan államok között, ahol nem kötelező a történelemtanítás, és az ezt záró kimeneti vizsgáztatás, ahol az állam kevesebb szerepet vállal a tartalom szabályozásában, és alapvetően itt azt láthatjuk, hogy a nem egész Európára kiterjedő, hanem a vizsgálati mintában szereplő országok közül az Egyesült Királyság és Franciaország tekintetében tematikus megközelítés jelenik meg, amely az úgynevezett mélységelvű hozzáállást mutatja, egy-egy témában mélyednek el a diákok, amiből nem kötelező utána vizsgát tenniük. Ezzel szemben Közép-Európában, ha akarom, egy tradicionálisabb megközelítés él, meghatározott témakörök, meghatározott fogalmak, évszámok mentén, és a legtöbb esetben kimeneti kötelező vizsgával zárva.
És ha most itt Közép-Európát értjük, akkor vehetjük ide a V4-eket.
Fekete Áron Tanulás Kutatóintézet kutatója. Igen, alapvetően a V4-es országokban inkább több a megegyező szegmens, mint a minket elválasztó szegmens. A térségben Magyarországon ugye kötelező a történelem érettségi, talán ami itt különbség lehet, hogy például Szlovákiában ez opcionális tantárgy, Csehországban sem kötelező a történelem érettség, és Lengyelországban sem, viszont mind a 4 országban egészen majdnem, hogy napjainkig, 2010-es évekig oktatják az elmúlt kor eseményeit, tehát ez egy fő törésvonal lehet a nyugat-európai országok, illetve a V4-es államok között.
Egy oktatáskutatónak vagy tanuláskutatónak nincs azért egyszerű dolga, mert hát elsősorban a tanterveket vizsgálja, de hogy a zárt ajtó mögött az osztályteremben mi történik, végül is milyen hatékonysággal megy át, és mi megy át a tantervből, azt nem igazán tudja mérni.
Igen, valójában azt mondhatnánk, hogy nagyon nehéz lett volna olyan szerzőgárdát összeállítani, akik gyakorló tanárokból és elméleti szakemberekből állnak, ezért mindig az ilyen típusú összehasonlítások óhatatlanul leegyszerűsítésekkel is járnak, illetve ami még nagyon gyakori nehézség, hogy abban a pillanatban elévül, hogy ezt leírjuk és kinyomtatjuk, hiszen a világ állandó változásban van, aminek az oktatási rendszerek is részei.
Ha a V4-eket nézzük, akkor melyik országban veszik, hogy úgy mondjam, a legkomolyabban a történelem oktatást?
Egyértelműen Magyarországot említhetjük, tehát a kötelező érettségi az úgy gondolom, hogy megadja a tantárnak a nívóját. Egyrészt egy jó hibrid modellről is beszélhetünk, mert jól ötvözi a nyugat-európai mintákból például a forráselemzést az érettségén, mégis az ismeretek sem szorulnak úgy háttérbe, mint mondjuk Nyugat-Európában.
És hogyha az európai folyamatokat figyeljük, akkor az embernek ugye az jut eszébe, hogy mintha reneszánszát élni a történelem. Az emberek imádják a történelmi filmeket, sorra jelennek meg történelmi regények, az oktatás meg talán nem veszi annyira komolyan. Van itt egy ilyen ellentmondás.
Jó kérdés, hogy valóban ellentmondásról beszélhetünk-e. Itt ugye több százmillió ember elképzeléseiről és több tucat ország tartalomszabályozási környezeteiről beszélhetünk. Semmiképpen nem állítanánk azt, hogy ez mind szerepel a kötetünkben. Szerény próbálkozást tettünk. Elsősorban egyébként szerintem Magyarországon és a magyar közösségben van egy nagyon erős történeti kultúra, tehát egy nagyon erős tisztelet a múlt és a minket összekötő kapcsolatok iránt, amely nem mindig jelenik meg, nem minden kultúrában jelenik meg. Ha nagyon leegyszerűsítenénk, akkor tőlünk nyugatabbra ennek kevesebb aktualitása van, ugyanakkor a vizsgált ázsiai országokban biztosan minden esetben a hagyományok tisztelete a kultúrában még mélyebben szerepel.
És a történelem elem, mint identitásképző, identitás erősítő elem, történelem oktatás. Ez mennyire jelenik meg nyugaton, Közép-Európában, illetve a vizsgált ázsiai országokban?
Ez inkább a V4-es országokra és Ázsiára jellemző, de hogyha Nyugat-Európából egy példát akarnánk mondani, Franciaországban például a nemzeti identitás a köztársasági értékekkel erősen összekapcsolódik, tehát azért Nyugat-Európában is láthatunk erre példát, de hogyha már a keleti országokat említettem, akkor Törökország esetében például nagyon érdekes, hogy egyetemen is oktatják Kemal Atatürknek az életét és tevékenységét, addig senki nem tehet le semmiféle diplomát, amíg ezt a tantárgyat nem abszolválja.
Dél-Koreában reneszánszát éli a történelemtanítás, mert hogy 2017-től újra kötelező a történelem érettségi, vagy valamilyen fajta kimeneti vizsga, amit most itt leegyszerűsítve így tudunk megnevezni, mert hogy a döntéshozók egy olyan álláspontra helyezkedtek, hogy a korábban ezt választhatóvá tevő intézkedés ez nem volt hatékony, és azt tapasztalták, hogy érdemes lenne visszavezetni.
Mert azt tapasztalták, hogy a koreai nem érzik koreainak magát?
Igen, ugye mindannyian egy globális világban élünk, és már mindenki rendelkezhet több lépcsős, több rétegű identitással, helyi, lokális, regionális, vagy nemzeti és még a fölötti identitásokkal. Az, hogy a közvetlen környezete, az intézmények, amikben nevelik, aztán tanul, aztán talán megint valamelyest tudják befolyásolni a gondolkodását, ez óhatatlanul vezethet váltásokhoz. Abban a világban, ahol mindenki a Netflixet nézi, valójában diákként felmerül a kérdés, hogy pontosan miért tekintem magam magyarnak, és miért nem egyfajta európai, vagy miért nem egyfajta globális ifjúság az, ami sokkal inkább meghatározza a gondolkodásomat. És itt a történelemtanárnak és a köznevelés számos szereplőjének van feladata. Nem az a feladata, hogy elmondja, hogy mi ez, hanem hogy megmutassa különböző példákon, eseménytörténeteken, és egyébként a saját példamutatásán, saját életén keresztül is.
Ha Európában gondolkodunk, akkor az európai identitás nem zárja ki azt, hogy én még azon kívül magyar, felvidéki és mátyusföldi identitással rendelkezem. Több éves kutatás eredménye ez a könyv. Mit adott önöknek, és mi a legfőbb tanulsága?
Legfőbb tanulság talán az, hogy rengeteg szegmens köt össze minket, akár nyugat-európai országokat, akár ázsiai országokat és Magyarországot így a történelmi oktatáson belül. Jó volt belelátni tényleg a különféle országokba, olyanokba, amiket egész eddig nem ismertünk. Főleg olyan szerzőket kértünk fel, akik az MCC-hez valamilyen úton, módon kapcsoló, tehát főleg itt az ázsiai projekt szányból sikerült többeket meggyőzni. Nyilvánvaló, hogy van némi hiányérzetünk, így kelet-közép-európai országok kapcsán jól lett volna Romániát beemelni, vagy örültünk volna ukrán szerzőnek, de hát abból főztünk, amink van. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy ez egy jó pillanatfelvétel, nem lehet örökérvényű ez a könyv, de bízunk benne, hogy mind a történelem tanárok számára, mind a történelem iránt érdeklődők számára az egy érdekes olvasás.
Maga a folyamat is nagyon tanulságos volt, tehát az, hogy hogyan működjünk együtt közel 30 közreműködő szerzővel. A legnagyobb nehézség akkor jött, amikor beérkeztek a tanulmányok, és meg kellett írni a záró összefoglaló tanulmányt, amely részben természetesen leegyszerűsítéseket is tartalmaz, azért, hogy fel tudjunk vázolni modelleket és narratívákat, ugyanakkor igyekeztünk nyilván valamilyen fajta mélységi vizsgálatokat is tenni ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem hiába foglalkoznak ezekkel a témákkal nagy gigaszervezetek és ügynökségek, akár Európában, akár a globális térben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy hármunk, mindenképpen említsük meg Tóth Judit, pécsi doktorhallgató kollégánkat, aki szintén rengeteg munkát tett ebbe. Tehát, hogy hárman valamilyen értelmes produktum összeállítására voltunk képesek, és bízunk benne, hogy a jövőben még majd lesz rá lehetőségünk, hogy ezt folytassuk.
S végül könnyedebb, mondanám szórakoztatóbb téma, a kelet-szlovákiai tenger. Igen, így is nevezik a zempléni víztározót, amely nem más, mint mesterséges tó, amelyet falvak elárasztásával alakítottak ki az 1960-as években. A Viharláthegység lábánál terpeszkedik szlovákul Sirava, magyarul Széles tó néven ismert. Erről a Széles tóról nyílt nagyszabású történeti kiállítás a tóhoz közeli Nagy Mihályon, az Zempléni Múzeumban. A megnyitón Tomolyka Tünde járt.
A színpadon egy élvezetes beszélgetés formájában a Zempléni Múzeum történészei felelevenítették a víztározó megépítésének történetét és a virágkorát is. A beszélgetés a Sztárai családnak egykor otthont adó, 2015 és 2019 között teljes körű felújításon átesett, a barokk klasszicista stílus jegyeit magánőrző kastély, azaz a mai Zempléni Múzeum udvarán zajlott, a kiállítást pedig a kastélyhoz tartozó, ugyancsak felújított egykori téli kert épületében rendezték be. Sátrak, napozóágyak, felfújható matracok, kempingszékek asztallal, műanyag poharak, tányérok, alumínium evőeszközök, termoszok. Minden megtalálható a kiállításon, ami a sátorozáshoz szükséges. A tárgyak a 70-es, 80-as évek divatját és korát idézik. A kiállítás ötletgazdája számos családi ház pincéjét és padlását kutatta át a tárlat kivitelezéséhez. Martin Urbánt a kiállítás egyben a Zempléni Múzeum művészettörténeti gyűjteményének a kurátorát hallják. A tárgyak gyűjtése során sok-sok történetet meséltek az emberek, számos új tudásanyagra tettem szert. A kollégám 2015-ben megírta az első kiadványt a Zempléni víztározó 50. évfordulója alkalmából. Most pedig megegyeztünk, hogy a 10 év múlva esedékes évfordulóra újabb könyvet adunk ki, mondta a kiállítás kurátora. A víztározót elsősorban a kelet-szlovákiai síkság mocsaras vidékének vízfelfogása céljából építették 1962 és 1965 között. A létesítmény a korabeli dokumentumok alapján 33 négyzetkilométeren terült el, tájékoztatott Martin Molnár, a Nagy Mihályi Zempléni Múzeum történésze. Ez 9 község határát érintette, tehát több helyről a lakosokat is ki kellett telepíteni. 133 házat tettek a földdel egyenlővé, több óvodát is, Klokocsov településen pedig néhány kápolna is megsemmisült. Természetesen megszűnt az az út is, amely eredetileg ezek között a falvak között vezetett. 1966 tavaszán megkezdték a terület vízzel való feltöltését, mondta a történész, aki hozzáfűzte, hogy az első turisztikai idényt pedig még ugyanebben az évben megnyitották. A környék lakosainak fejlődést, munkahelyet jelentett a tó, amely gyorsan a csehek, a lengyelek, a keletnémetek és a magyarok kedvelt üdülőhelyévé vált. A korabeli feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 1973 nyarán például 1.800.000 fordultak itt meg. A zempléni széles tó mai turisztikai vonzerejéről Miroslav Dufinyec, az Alsó Zempléni Idegenforgalmi Szervezet elnöke tájékoztat. A demokráciával az 1990-es években az emberek elkezdtek utazni a tengerekhez, így a víztározó iránt megcsappant az érdeklődés. Az utóbbi időben azonban a helyiek felismerték, hogy a szolgáltatások színvonalának növelésével lehetőség rejlik az idegenforgalomban, így az érdeklődők kezdik újra felfedezni a térséget, mondja az idegenforgalmi szakember. Számos vendéglátó egység, szálláshely újult meg az utóbbi években, illetve újak is épültek. Tavaly 140.000 vendégészakát jegyeztek a térségben. Ez a szám örvendetes, hisz a korábbi években ennek az egyharmada volt jellemző a nyári idényekre. Sétahajózásra is lehetőség nyílik, 2024-ben a korábbit egy felújított, modern hajóra cserélték, amelyen nem csak a tájban lehet gyönyörködni, de a térség történetét is meg lehet ismerni.
A visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó V4-es magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.